Severin János, a Híd magazin főszerkesztője, a beszélgető társam, és témánk ma a gyógyulás lesz. Erről beszélni ugye nem lehet anélkül, hogy a betegséget is fel ne hoznánk. Egy a magazinból vett idézettel kezdeném, amit Szigeti Jenő egyik szerzőnk írt, hogy a tünet, a fájdalom eszköz Isten kezében. Erről mit gondolsz?
Ugye a Szentírásban szerepel a Jób könyve, a szenvedő beteg embernek a könyve, amelyben elhangzik egy ilyen mondat, hogy a szenvedőnek szeretetre van szüksége. Az embernek egyáltalán nem fájdalomra van szüksége, és nem betegségre. Ezt azért mondom, mert vannak olyan irányzatok, akik azt hiszik, hogy elengedhetetlen része az életünknek a szenvedés, a fájdalom. Nem, ez egy rossz oldala, rossz dimenziója az emberi életnek, hiszen az Isten az embert nem fájdalomra és nem betegségre teremtette, hanem egészségre, örökteljes, szeretetteljes életre, de azt is tudjuk, tapasztaljuk napjainkban is, meg a történelemből is, hogy az ember, az embervilág elszakadt a forrástól, elszakadt az Istentől, teremtőjétől, és ennek következtében vannak bűnök, bajok, betegségek a mi életünkben, és igen, bizonyos összefüggésben a fájdalom lehet eszköz, akár csak Isten kezében is, lehet egy olyan hatás a mi életünkben, hogy józanít, hogy jobb belátásra bír minket, de én azt hiszem, hogyha értelmesen közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azt kell kimondanunk, hogy jó lenne fájdalom és szenvedés nélkül megúszni az életünket, de azt is tudjuk, hogy része az életünknek ez.
Mi a világ legsúlyosabb betegsége szerinted? Az, hogy a természetet romboljuk visszafordíthatatlanul, vagy az emberek gonoszsága, önzése, vagy az erőszak, mi az, amiből gyógyulásra lenne szükség leginkább?
Szoktuk ezt mondani, hogy minden mindennel összefügg, és erre a témára is ez vonatkozik. Szerintem sem lehet ezeket elválasztani egymástól, tehát a testi, lelki vagy szellemi fájdalmokat, betegségeket, nyomorúságokat, ezek fel is erősíthetik egymást, illetőleg pozitív értelemben is hatnak egymásra. Tehát amikor valakinek a személyiségének a központja, mondjuk a szíve meggyógyul, rátalál az élő Istenre, teremtőjére, rátalál a forrásra, meg tudja bánni például a hibáit, bűneit, hogy meg tud ezekből változni, ez egyértelmű, hogy kihat az ő szervezetére, testére is. Tehát a mi látásunk, tapasztalatunk szerint a legnagyobb betegség a magány, az Istentől való elszeparáltság, ami a hitetlenségnek a következménye, amiben az ember aztán kiszolgáltatottá válik, és például stimulálja magát különböző módokon, módszerekkel, akár tévémániával, vagy csoki evéssel, bármivel, hiszen az ember pozitív értelemben függőségre teremtetett, tehát az Istennel való élő kapcsolatra, és hogyha ez a kapcsolat nem működik, akkor ezt a hiányérzetet, ezt a kiáltó, üvöltő hiányérzetet próbálja az ember pótolni, és ezért nyúl pótszerekhez. De ez mind alapvetően a magánynak, a hitetlenségnek a következménye, amiből természetesen meg lehet gyógyulni.
Tehát azt mondod, hogy ezek csak tünetek gyakorlatilag. Igen. Honnan ered az, hogy nem tudunk gyógyultan élni, tehát miért van mindig jelen betegség a világban? Sokan felvetik azt, hogy nem lehet egy szerető Isten a világ mögött, és a világ teremtője, hogyha ennyi szörnyűség történik körülöttünk és velünk.
Igen, ez egy nagyon komoly és nagyon jogos kérdés, és hívő embereket is sokszor foglalkoztat ez, és nem lehet azzal elhárítani, hogy ez csak a hitetleneknek a kérdése, hiszen bárkiről is legyen szó, hogyha ő maga megbetegszik, vagy egy családtagja, mondjuk egy gyermeke, vagy megtudja, hogy már eleve például úgy születik egy gyerek, hogy beteg, akkor igazán fölmerülnek ezek a kérdések. Saját véleményet mondom a Biblia alapján, amit fontosnak érzek, hogy amire az előbb is utaltam, hogy az igazi betegség a hitetlenség. Tehát nem egy egészséges világban élünk, tehát elszakadtunk a teljességtől, az egészségtől, az élő Istentől. A Biblia így mondja, kiszakadtunk az Édenből, abból az állapotból, amiben az ember Istennel is, saját magával is harmóniában élt, és ennek a következménye minden nyomorúság, bűn, baj, betegség, háború. Én ezért nem tudom semmiképpen sem az Istent hibáztatni, hiszen az Isten nem automatákat teremtett, meg nem idomított állatokat, hanem az embernek van rá lehetősége, hogy döntsön az élete felől, és nagyon sokan döntenek is. Rossz és jó döntéseket hozunk naponta, sokan ezt nem veszik komolyan, hogy a betegségeket okozó hatások nagy része elől elmenekülhetnénk azáltal, hogy józanul élünk, hogy normálisan élünk, hogy rendezzük az életünket Istennel is magunkkal, saját magunkkal, környezetünkkel, és ez nagyon-nagyon erősen kihatna a fizikai életünkre is. Tehát a sok-sok betegség, elhízástól kezdve alkoholizmus és más egyéb, ezek az ember döntése is, nem az Istené.
Térjünk rá egy kicsit Jézus gyógyítási történeteire. Jézusra szokták mondani azt is, hogy ő az orvos, ő az áldott orvos, aki meggyógyítja az emberek életét. Hogy kapcsolódik össze a lelki és a testi gyógyulás Jézusnál?
Egyrészt szeretném idézni az Ószövetséget, Mózes könyvében ezt olvassuk. Isten ezt mondja, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Tehát Isten magáról is így beszél, hogy ő a mi gyógyítónk. Máshonnan is idézek, Jeremiás könyvéből, könyvében ezt olvassuk, elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. És így folytatja a Szentíró, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Tehát a Szentírás szerint az Ószövetségben, Új Szövetségben is, Jézusnál, Jézus történeteiben is ezt láthatjuk, hogy a testi, lelki, szellemi területek összefüggnek egymással, elválaszthatatlanok. Hibának tartom azt, amikor Jézust is csak egy oldalon közelítik meg, hiszen van, aki ő benne csak valami csodadoktort lát a mai napig is, sokan így hirdetik az evangéliumot, hogy gyere is nálunk, meggyógyulsz, és hibátlan lesz a fogsorod, tökéletes lesz a tested, mindig lesz pénzed, egészséged, stb. A másik oldal meg azt hirdeti, hogy csak a lelkeddel foglalkozz, a bűneiddel, és ne foglalkozz a testeddel, és ma már csodák nincsenek, és csodákért imádkozni fölösleges, illetőleg valami szektás dolog. Ez két szélsőség. Na most Jézus életében, szolgálatában különböző motivumok voltak. Volt, akinek ezt mondta, hogy megbocsátottak a bűneid, de nem túl sok ilyen történetet olvasok a Szentírásban. Azt látom, hogy mindenkinek Jézus alapvetően azt adta, amire annak a valakinek szüksége volt ahhoz, hogy az élete kimozduljon egy holpontról. Ennek lehetett következménye egy lelki gyógyulás, vagy egy testi gyógyulás, de nem minden esetben. Nagyon sok testileg meggyógyult ember például nem ment vissza Jézushoz, akár csak hálát adni, vagy nem követte őt. Jézus szóvá is tette, hogy ti csak a csodák miatt követtek engem, és nem látták meg azt, hogy Jézus maga a csoda, és az, amit ő hozott, az ő tanítása, személye, személyisége, és aztán különösen is a megváltás, Golgotai áldozata és feltámadása, ez maga a csoda, és hogy ő némelyeket meggyógyított, vagy három halottat feltámasztott, ezek jelek voltak. De a nagy harc, a nagy küzdelem szívünkért van, ami lelkünkért, szellemünkért, és ha az meggyógyul, ha az helyre kerül, akkor van esélye annak, hogy testi síkon is egészségesebben fogok élni. Illetőleg azt kell még az ő élete kapcsán hangsúlyozni, hogy olvasunk olyat Lukács evangéliumában, hogy alkonyatkor sokan mentek Jézushoz, és mindenkit meggyógyított, aki hozzáment. Volt például egy ilyen eset, és Lukács ezt feljegyezte. És akkor nem hiszem, hogy mindenkivel végig tárgyalta az életét, a bűneiket, az elrontott dolgaikat, ő ott csodákat tett. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a teljes helyreállítás igenis az üdvösségben lesz. Betegségek, szenvedések, vagy ahogy ma halljuk, az üldöztetés, vagy természeti katasztrófák, háborúk elérik a hívőket is.
Istennek Jézus Krisztus eljövetelével nagyobb terve volt, ezt már említetted is. Mit tett értünk Jézus a gyógyítástól függetlenül is?
Keresztény hitünk szerint Jézus Krisztus a világ megváltója, aki megvált minket és megszabadít a bűntől, a bűn kényszerétől, azután a haláltól, tehát az örök haláltól, és a gonosz hatalmaktól, az ördög hatalmától. Ez a három valóság meghaladja az ember teljesítő képességét, az ember erejét. Lehet, hogy egy fogat az ember ki tud húzni, vagy egy epehólyagot megműtenek, meg egészen csodálatos és fantasztikus genetikai beavatkozásokra is eljut az ember, de a legnagyobb tudós sem, a legtüzesebb prédikátor sem tudja a másik embertől elvenni a bűnt, a halált és az ördög hatalmát. Tehát Jézus ezért jött alapvetően, mert egyrészt e világnak a szellemisége gonosz, a Biblia ezt így mondja, hogy a sátán e világ fejedelme, tehát Isten a mennyország királya, meg a szívem királya lehet, de a világ az világ. A világnak ez a lényege, hogy Isten nélkül akar élni, dönteni, cselekedni. És ebből következik bizony a sok fájdalom, szenvedés, háborúságok, nyomorúságok, a természet tönkretétele, házasságok, családok szétesése, más emberek szenvedtetése, tehát ebből következnek. Ezzel Isten gyermekei is együtt élnek, természetesen, amit tehetünk, amit lehet, meg kell változtatnunk a környezetünkben. Tehát ezért kell hirdetni az igét, az evangéliumot, a 10 parancsolatot, a szeretet parancsát, a megváltozás, a megújulás lehetőségét, hogy alakuljon, formálódjon a környezetünk, és hogy, ha lehetséges, már itt a Földön normálisabb, egészségesebb, emberhez méltóbb életet éljünk.
Még egy idézettel folytatnám, vinném tovább a témát, ami egy kicsit az emberi kapcsolatainkban való gyógyulásunkat hozza elénk. Azt mondja Marianne Williamson, hogy saját magam gyógyulása abban áll, hogy imádkozzam azokért, akik bántottak. Erről mit gondolsz?
Ez nagyon fontos. Egyrészt szintén a Szentírásból idézek, példabeszédek könyvében ezt olvasok, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Van egy ilyen törvényszerűség, hogyha elkezdünk a fényre nézni, akkor mi magunk is fényhordozóvá válhatunk. Hogyha nem csak a sebeinket nyalogatjuk, hanem hiszünk a gyógyulásban, hiszünk a helyreállításban, elindul egy pozitív program, és feloldjuk a megkötözött ügyeket, dolgokat. Tehát megbocsátunk, elengedünk, imádkozunk, Jézus nem véletlenül tanította azt, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, hogy bántanak. Ez nem egy ilyen szent őrület, egy szent bolondság, hogy mint Istennek a szent barmai oda megyünk, és azt mondjuk, hogy csak öljenek minket halomra, hanem annak a felismerése, hogy a világosság tudja csak legyőzni a sötétséget. És bármilyen sötét van, ezt a fényt nem tudja tönkretenni. És így kell, hogy világítsanak a keresztények az Istentől kapott szeretettől, fénytől, és így maguk is közben gyógyulnak természetesen.
Azt mondja az ige, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Hallunk mostanában különböző örömterápiákról, nevetés tréningekről, stb. Tehát hathatunk egymásra pozitívan is, és jól, hogyha öröm van körülöttünk, akkor az gyógyíthat, vagy bennünk. De honnan fakadhat ez az öröm? A hívő emberektől nem biztos, hogy igazam van, de elvárják, hogy olyan derűsek legyenek, öröm sugározzon róluk. Ez gyakran így is van. De lehet-e ez elvárás? Hogy működik ez a hívő ember életében az öröm? Mikor van jelen és hogyan?
A hívő ember is törékeny, és nekünk is vannak gondjaink, problémáink, nehézségeink, esetleg a saját életünkben, vagy a környezetünk, családtagjaink fájdalmát, nehézségeit látva, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogyha hiszünk, akkor nincsenek gondok, problémák, nehézségek, tehát vannak. Több bibliai szereplő van, próféta és mások, akik egyenesen el akartak aludni, vagy bele akartak már halni ebbe az egész nyomor helyzetbe, és azt olvassuk akár Illésnél, Jeremiásnál és másoknál, de Jobbnál is, a nagy szenvedőnél, hogy Isten megszólal, Isten megérint minket, utánunk jön, számon tart, ránk néz, és elküldi az ő angyalát. Legyünk egymásnak angyalai, az angyal szó annyit jelent, hogy küldött, tehát lehet egy szó, lehet egy istentisztelet, lehet egy közösség, lehet egy ember a másik számára küldött. És hát természetesen persze a mi örömünk forrása az, hogy tudjuk, hogy miért élünk. Tehát van értelme, tartalma és célja az életünknek, az élő Istenben. Szeretetet adunk és szeretetet fogadunk el, és akkor hétfő reggel fölébredünk, akkor nem csak arra gondolunk, hogy Úristen, megint egy nyomorúságos, hosszú, nehéz, munkás hét van előttünk, hanem örülünk a színeknek, fényeknek, ízeknek, kapcsolatoknak. Jézus is mond ilyet, hogy emeljétek föl fejeteket, hogy máshol olvassuk az igében, hogy emeljük föl szívünket az élő Istenhez. Tehát tudatos döntés is lehet, hogy lábra állok, kiteszem az életemet a nap, a világosság hatásának, igenis olvasok vidám verseket, igenis megnézek akár filmvégjátékot is, tudatosan, és nem csak a sok aberált, rossz, gyenge műsort nézem a televízióban. Gyógyulni akarok. Jézus némelyektől ezt kérdezte meg, hogy akarsz-e meggyógyulni, és próbálta stimulálni, generálni az emberekben az életösztönt. Tudatosan választhatok nagyszerű zenéket. Figyelem felkeltő az, hogy például a japánok hogyan gyógyulnak Bach zenéje által. Ugye Johann Sebastian Bach Isten embere volt. Japánban tömegek hallgatják Bachnak a zenéjét, a passióit főleg, ahol az evangéliumoknak a szövegeit éneklik, és hitre jutnak, meggyógyul a lelkük. Én szeretettel javaslom magam és mások számára is, hogy hozzunk ilyen döntéseket, hogy igenis vidám leszek, derűs leszek, mert az gyógyít engem, és az hat az én környezetemre is.